Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Arina mai vendégét, Vinkó Józsefet, a Magyar Konyha magazin főszerkesztőjét. Szervusz, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Éttermek, gasztronómiai trendek és gasztrokalauzok, erről beszélgetünk a következő szűk egy órában, mégpedig annak okán, hogy a közelmúltban jelent meg két étterem kalauz is, az egyik a Michelin Guide és a Gomio. Pontosabban, ha jól tudom, akkor a Michelin magyar értékelése csak online férhető hozzá egyelőre. A Gomio viszont 8 év szünet után megjelent nyomtatott formában, vagy kis könyv alakban is. Kezdjük talán azzal, hogy mennyire fontos ezeknek az immár klasszikus nagynevű kalauzoknak a minősítése, az értékelése. Meghatározóak egy-egy étterem esetében, sok minden függhet ettől, mert te is úgy említed az egyik írásodban a Michelin Guide-ot, hogy az lehet akár a végzett könyve, és én emlékszem, hogy Franciaországban volt egy étterem tulajdonos, aki öngyilkos lett azután.
Bernard Lovazó, igen.
Aki amikor elvették
háromból
tőle.
Egyet elvettek igen. Tőle, igen.
Szóval akkor ennek azért mégiscsak van egy, hát szinte drámai fontossága.
Hát egy híres szakács szerint az az alapmondat, hogy akármit hazudozunk össze-vissza, kétféle szakács van. Az egyik fél, hogy elveszti a Michelin csillagot, a másik meg akarja kapni. Hogy ez ilyen fontossá vált-e? Hát igen. A turisztikai ügynökségek már rég bizonyították, hogy létezik egy gasztroturizmus. És nem csak úgy létezik, hogy ha valaki utazik az adott országba, akkor megkeresi a Michelin csillagos helyeket. Van egy réteg, egy több milliós réteg a világban, amelyik kifejezetten gasztronómiai cél szerint utazik. Ugye hát a Michelin minősítése az úgy, hogy egy csillag, az, ha arra jársz, térjél be az étterembe, mert jó. Kettő csillag, megér egy kisebb kitérőt az étterem, 30-50 kilométert, mert a borválasztéka is jó. Három Michelin csillag, külön út.
Azért érdemes hosszabb utat is megtenni.
Csak az étteremért menjél. Mert egy akkora élmény lesz, amiért az életedben emlegetni fogsz. Tehát igenis működik. Tehát a Michelinnek a hatása az letagadhatatlan, és ugye a Michelin története azt mutatja, hogy a merev klasszikus szabályokból hogyan jutott el odáig, hogy most már kifőzték meg egy japán bisztró is, ahol négy asztal van, az is bekerülhet, és az is kaphat csillagot. Most a két könyvecske viszonyláról beszéljünk?
Vagy beszéljünk mi? Szerintem, mert ugye hát az talán köztudomású, hogy a Michelin csillagokat, pontosabban ilyen makaronszerű jelzéseket oszt vagy ad a Gomio szakács sapkákat, de talán érdemes egy kicsit a történetükről is beszélni, meg arról, hogy miért pont ez a két kalauz lett meghatározó és világszerte elfogadott. Mert hát a világban azért meg annyi étterem kalauz van, még talán te is írsz arról, hogy még a Varta akkumulátorgyár is indított kalauzt, talán éppen a Michelin gumiabroncs gyártó sikerén felbuzdulva.
Most a étterem kritika azóta van, amióta étterem van. Tehát ugye amikor 1789-ben nagy francia forradalom idején néhány arisztokratának levágták a fejét, akkor töménytelen mennyiségű arisztokratikus szakács szabadult fel, akinek nem volt munkája. A másik ok, hogy hirtelen megszületett az étterem, az volt, hogy a deputé populár, tehát a népi követek a nemzetgyűlésbe fölkerültek Budapestre, vagy Budapestre Párizsba, és hát enniük kellett valahol. És így az első étterem, aminek nem tudom, hogy érdemes elmondani, azt a húsleves miatt restauré, tehát hogyha betérsz hozzám, akkor én restaurállak téged a húslevessel, és ez a kifejezés ragadt rajta azokon a helyeken, amelyek ugye három dolgot csináltak. A table d'hôte-ot, a teljes nagy asztalt szétválasztották 2-4 fős asztalokra. Étlapot készítettek, ahova a jobb oldalra fölírták az árat. És nem csak 12 és 2 között tartottak nyitva, hogy egy nagy fazékba, aki hamarabb odaért, az kivette a koncot, hanem állandóan és folyamatosan működtek. Az étteremnek tulajdonképpen ez a három meghatározása van. Így aztán nem véletlen, hogy az első étterem kritika 1801-ben született.
Van múltja, igen.
Egy Grimaud de la Reynière nevű ügyvéd, aki őrült gasztronomus volt, iszonyú ínyenc, kacska keze volt egyébként. Ő elkezdte a termelőket is, meg az éttermeket is a Torkosok Almanachja című kiadványában minősíteni. Na most hát persze sokszor megverték, meg is akarták, be akarták lökni a szajnába, tehát ez nem veszélytelen egy ilyen gasztrokritikus.
Tehát ez manapság is így van, azért lehet hát, hallani történeteket, amikor...
Hát ez a leve, forró levesen nyakon megbotlik ugye a
De állítólag pincér. A legendás séf Paul Bocuse is ököl elment egyszer egy étterem kritikusnak, tehát azért hát, vannak ilyen felhorganások.
Hát ugye az étterem kritikus figurája az általában az emberek szemében az Anton Ego, már a neve is jellemző, egomán.
Igen.
Hatalmas az egója nevű, kákabélű, dühös étteremkritikus típusa, a Lecsó című filmből.
Igen, igen. Aki még gyomorbeteg is volt az a figura.
Igen, és ez tulajdonképpen egy François Simon nevű francia valóban létező étteremkritikusról lett mintázva. Az étteremkritikusok mindig kétféle módon próbálkoztak. Az egyik, az a Ruth Reichel, a New York Times kritikusa, áruhába öltözött, megpróbált rejtőzködni, és kíváncsi volt, hogy amikor ugyanabban az étterembe visszamegy immár nagy tekintélyű kritikusként, mennyivel bánnak vele másképpen. Hát másképp bántak vele, nem ültették a WC mellé. A másik típus az a Siebeck típus, Wolfram Siebeck, a német kritikus, aki abszolút nem titkolta, hogy ő étterem kritikus. Ő bemondta a nevét, a kedvenc fotóján egy bontókés élét pedzegette.
Jelezve, hogy mire készül.
Igen. Na most a Ruth Reichel az áruhás kritikus kalandjai címmel meg is írta az emlékeit. Siebeck is szegény meghalt már, de ezek nagyon-nagyon képzett étteremkritikusok voltak, akik nem elég, hogy az alapanyagokat, az ízeket, a harmóniákat, a textúrákat felismerték, hanem amikor megettek valamit, akkor hazamentek, és otthon lepőzték.
Hát ők egyúttal azért hát, kvázi szakácsok is voltak, mert éppen ezt akartam kérdezni, hogy kiből lehet jó étteremkritikus, vagy kiből lehet mondjuk jó tesztelő ezekben
hát ugye a
Michelinben
a tesztek azok úgy zajlanak, hogy csak az lehet Michelin tesztevő, inspektor, aki legalább 6 évig szakácsként dolgozott.
Tehát ott kell a szakács előképzettség.
Hát ott szaktudás kell. Ez logikus is, de mivel a kritériumok, amiknek alapján megítélik az adott éttermet, az 5 szempont, és ebből ugye az alapanyagok minősége, aztán a technológia, hogy azt a megfelelő alapanyagot megfelelő módon csinálod-e, aztán a kiszolgálás, sőt még a megbízhatóság is. Ezért mennek többször vissza, és ugyanazt az ételt rendelik, hogy változik-e vagy nem.
Beszéljünk majd egy kicsit a tesztelésről részletesebben is, de talán még arról, hogy mi is a különbség a két nagy múltú étterem kalauz között, a Gomio és a Michelin Guide között. Hát azon túl, hogy az egyik kalauz, ugye, ahogy említettük, csillagokat, a másik sapkákat osztogat, az egyik piros borítója, a másik meg sárga borítója, de ezen kívül mi a különbség a kettő között? Mondjuk, ha történetiket nézzük, a gasztrotörténeti múltot, akkor azért a Michelinnek jóval hosszabb előtörténete.
Hát valójában a 1900-ban, amikor föltalálták a Michelinnél a gumiabroncs belsőt, és ezzel megszaporodtak a dull defektek, de sokkal rugalmasabb volt az autó, akkor a Michelin kiadott egy könyvecskét, ahol gumiszerelő műhelyek, meg benzinkutak voltak. Ha már ezt kiadta, akkor 10-20 év múlva az első világháború után odaírták, hogy hol lehet megszállni.
Hát amíg szerelik a gumit az autón,
így addig... Van. Meg hogy hol lehet majd jót enni, vagy inni legalább egy kávét. És ebből alakult ki a Michelin étterem kalauz, fejlődött tovább, és kezdte el osztogatni a makaronokat. A makaron az...
De miért lett aztán ebből csillag mégis? Mert ugye makaronok a jelzések, és hát mégis úgy emlegetjük,
mert a makaron az hasonlít a süteményhez a név, és a világban nagyon sok, tehát a franciák az étoile csillag kifejezést nem használják. A makaron az hasonlít egy kicsit a makaron nevű süteményhez, csak a széle nem egyszerű kerek, hanem ha föntről megnéznéd a Mont Blanc csúcsát, akkor azt utánozza, de a franciák leginkább a becsületrend rozettájához hasonlítják. Ezt, hogy miért ezt találta ki a két Michelin testvér, Edouard és André, ezt ugye most már nehéz lenne megállapítani, de a formája jó, és nagyon könnyen el lehet helyezni a könyvecskében. A Michelinnek a lényege az volt, hogy eleinte a klasszikus, hagyományos francia konyha alapján pontozott. És a Michelin válsága a 60-as, 70-es évekre világossá vált, túlságosan maradinak tűnt, túlságosan zárt körben mozgott.
De pont és akkor jött ugye a gumió, mert a gumió a 60-as évek végén indult.
Lázadásként
jött. Kifejezetten lázadásként.
Abszolút lázadás volt. Két újságíró, Henri Gau és Christian Mio, utóbbit volt szerencsém ismerni, hozzá kötődik egy fantasztikusan kedves történet, ami nagyon jellemző az étterem kritikusokra, mondhatom.
Hogyne,
hogyne. Párizsból leutazott a Massif Centrálba a feleségével, ott volt valami kis házuk, és lefelé menet mindig ugyanabban a kanyarban éheztek meg, és betértek egy egyszerű főzőasszony fogadójába, aki az egyik alkalommal egy borítékot csúsztatott a Mio zakó zsebébe, amit a Mio úgy nem vett különösebben tudomásul. Otthon viszont megnézte, és kiderült, hogy 50 frank volt benne. Hú, nagyon mérges volt, de aztán emiatt nem utazott vissza, elfelejtette. Következő évben, mit tesz Isten, ugyanott éheztek meg. Betértek, teljesen elfelejtette már ezt a borítékot, megint ettek nagyon közepes ételt, és a főzőasszony a végén odajött a fogadósné, és azt mondta, hogy haragszom magára, Mio úr. Miért? Hát én tavaly betettem a maga zsebébe valamit, és abban volt valami. Ja igen, emlékszem, de maga mégsem írt rólam. Miért? Nem azért adta, hogy ne írjak? Tehát ez nagyon jó jellemzi, ugye, az étterem kritikusok legfőbb vádját, hogy korruptak, zsarolhatók és ingyenevők. Na most ez az influencerek korában némileg jogos, hiszen ha téged meghívnak egy adott helyre, sőt, még taxit is küldenek érted, akkor ugye azért arról a helyről nem fogsz borzalmat írni. A tiltakozásodat úgy tudod kifejezni, hogy nem írsz. De hát az influencerek többsége dicsér, miközben nincs se szaktudása, se becsületes arányérzéke. Ezért van az, hogy alapkritériuma minden szavahihetőségnek az, hogy rendelkezik-e az adott étterem kritikus vagy kiadó számlával. Ha rendelkezik és fizetett, akkor innentől kezdve teljesen lényegtelen, hogy áruába öltöztem, vagy kínai telefonról jelentkeztem be, ugye, mint a budapesti mitoszok, a inspektorokat figyeli mindenki, hogy milyen angol nyelven, kínai telefonról hánykor jön, egyedül van.
Ugye vannak ilyen legendák egyébként, én emlékszem, volt egy film, már nem tudom a címét felidézni, de tudom, hogy ott is lesték és várták, hogy mikor értekezik, mert tudták, hogy majd érkezik egy inspektor, vagy egy tesztelő, és akkor különböző jeleket próbáltak ebből kiolvasni, hogy általában ketten jönnek, állítólag, vizet kérnek, és a villát lehelyezik a szék alá. Tehát ilyen egészen ilyen legendás dolgokat szőttek a
ezt én már sokszor megkérdeztem magyar Michelin csillagos séfektől. Van, aki beismeri, hogy sejti, vagy felismerte, van, aki nem. Na de most azért gondolj bele, ha te beállít, most mi beszélgetünk, és egy adott étteremben 8 órakor beállítunk, mit tud megváltoztatni? Nem tud már új tojást vagy új halat venni, csak azt tudja feladni, amit egyébként is feladna. Mert az, hogy nagyobb adagot ad, hát ez gyermetek dolog, mert ma már ez nem számít. ma már egy-egy falat. Ha valamiből föl.
De nem ismerhetők föl? Mert hát ugye említetted azt a New York Times-nak a
Ruth Reichelt,
aki ugye áruhába tesztelt. Na most ezek a Michelin inspektorok nem áruhába
nem
tesztelnek, tehát 90, esetleg lehet, hogy már ismerősek lehetnek.
Nem, mert gondosan egy Michelin inspektor, 90-en vannak eleve. Én kénytelen vagyok a Michelint elismerni. Tehát azt kell mondjam, hogy számtalan kritikát lehetne megfogalmazni, de magát a tesztelést azt nagyon nehéz bírálni. Ez a 90 tesztelő, ez döbbenetes mennyiségű, 1400 éttermet tesztelnek fejenként. Visszamennek mások is ugyanarra a helyre. Egy pontozásos rendszer van, egyébként a gómióban is ez van. Tehát ők nem véleményt írnak, hanem kitöltenek otthon egy tesztlapot, és a tesztlap alapján visszamegy esetleg egy, hát a Michelin csillagnál mindenképp, a három Michelin csillagosba többször visszamennek, kétszer-háromszor.
De akkor már felfedik a kilétüket, vagy nem?
Általában a legvégén.
A legvégén, amikor mondjuk bemennek a konyhára.
Amikor meg akarják nézni a konyhát, vagy meg akarják nézni a frigidert, akkor felfedik a kilétüket, de az első alkalommal, amikor keresik az éttermet, az újat, ami bekerül, akkor semmiképp nem fedik
fel. És ez milyen szempontrendszer szerint keresik? Mert ugye nyilván vannak a bejáratott éttermek, amik már ismertek, akár egy Michelin csillagot már kaptak is, tehát ott vannak ezen a gasztronómiai térképen, de hát rengeteg új hely nyílik, nyilván hát, sok be is zár, de hogyan kerül a látókörükbe, hogy hova menjenek egyáltalán tesztelni?
Hát egyrészt a múlt, másrészt a kapcsolatrendszer, hogy hova érdemes menni. Mm-hmm. A harmadrészt ugye ugyanazokat a helyeket, amik benne voltak a kiadványban, azt újra végig látogatják. De a kérdés teljesen jogos. Ugye a Pellegrino, Szent Pellegrino szokta évente kiadni a díjat, a világ 50 legjobb étterme. De most ezen mindig nagyokat nevetek, mert a világon több millió étterem lehet. Most, ha valaki nekem egyszer a Szent Pellegrinónál bemutatná a több millió számlát, repülőjegyet, ahogy Hongkongtól Grönlandig teszteltek, nem így megy. Úgy megy, hogy a hozzáértő leghíresebb szakácsok ajánlanak adott országokban helyeket. Megnézik az adott ország, de a magyar konyhát is meg szokták kérdezni. A kiadványainkat átlapozzák. Tehát a szűkítés az úgy megy, hogy használnak más kiadványokat, akkor megkérdeznek bizonyos profi szakácsokat, profi kritikusokat, hogy hova menjenek el. És így szűkítik le a kört. Magyarországon 35 ezer melegkonyhás étterem van, Budapesten 4-5 ezer, soha nem lehet a pontos számot tudni, Isztambulban 300 ezer, csak Isztambulban. Na de most egy döner kebab, az micsoda? Az egy meleg konyhás hely, egy kifőzde, az micsoda? Tehát jelen pillanatban már önmagában annak a meghatározása, hogy mi kerüljön be, már az gondot okoz. És a gómió forradalma 1967-68 körül, amikor a Nouvelle Cuisine Française kialakult, amikor a kiáltványuk megjelent, az pont az a Párizs központuság, a Michelinnek a hagyományos értékrendje alapján indult meg. És ez egy lázadás volt, ugyanúgy, mint
szerintem az évszám se véletlen, ugye a 60-as évek második,
68.
Hát persze. Egyrészt a történeti vonatkozások miatt sem véletlen, meg hát azért, hogyha belegondolunk és felidézzük, akkor a tehető a francia új regény, a filmben a francia új hullám, tehát azért, és emlékezhetünk, hogy a francia új hullámnak valami olyasfajta jelszava volt, hogy szakítsunk a papa moziával, mondhatjuk, hogy a gasztronómiára fordítva, akkor az, hogy szakítsunk a papa konyhájával?
Hát az első kiadványuk a újságban egy véntyúk bámulta a fiatal kakast, amelyik rikoltozik. Tehát a lényeg az volt, hogy kimozdulni Párizsból, elvetni az Escoffier-féle barna mártásokat, szószokat, 100 ételt tartalmazó étlapokat, és a kiáltványuk, ebből ezt elhoztam, hogy kicsit a hallgató...
Igen, volt ez a 10 pontos kiáltvány.
Igen, az igen, nagyon, csak a lényegét. Igen. Tehát főz egyszerűen, tehát csak indokolt technikát használj. Semmit nem szabad túlkészíteni. Tehát ezek a túlfőzött zöldségek, túlfőzött halak, túlsütött húsok, az tilos. Az új konyha a piac konyhája. Frissen aznap vásárolt ételt tegyél fel. A következő, korlátozd az étlap kínálatát. A Bocuse-féle új hullám mozgalmában 6-8 étel volt csak, vége volt a 100 étlapos, 100 ételes étlapoknak, bőrbe kötve, talán emlékszel.
Emlékszem, hát meg még a balatoni nyarakról emlékszem a csárdák étlapjára is itt van hát Magyarországon. És akkor
5 perc alatt készen volt, igen, a dolog, mert ugye a mikróból kihozták. Ne akarj minden áron újítani. Tehát a blöf szakácsok, a parasztvakítás, már itt meg van fogalmazva 1967-ben. Keresd az új technológiákat, és ez nem csak a pakodzset, meg a vákumozás, meg a, tudod, a, most nem jut eszembe a legfőbb technika, a sous vide, hanem mindenféle más. Kerüld a pácolást, a kloppolást. Képesek voltak a kloppolást megtiltani. Miért? Mert a rostokat tönkretette. Én is vertem otthon sokáig, ugye a...
Hát ez igen, a rántott hús az így készült előtte, hosszas kloppolással, igen. De hát nyilván az ízekben ez nagyon, nagyon mást ad aztán.
Kerüld a lisztes sűrítést. A főzelékeket a saját anyagukból sűrítsd.
Ez a reformkonyha kiáltványa is lehet.
Hát innen lopta a reformkonyha. Könnyű, egészséges ételek. Az is innen jött ki. Az étkezés tudatossága. És legyél kreatív, fedez fel új fűszereket. Gondold meg, a régi konyha só, bors, paprika, lestján, csombor, ez maximum. Hol volt kurkuma? Hol volt sáprány? Hol volt homoktövis? Ezeket mind azóta fedezték fel.
De ez úgymond, amit ugye te is most felolvastál, ez a kiáltvány.
Ez a Michelin
ellen szólt. Hogy a gomiónak a lázadása, de a Michelin valahogy ezután ment, tehát hát követnie kellett, mert aztán jött ott is a Bib Gorman.
Abszolút, elkezdett reagálni rá. Tehát gyakorlatilag a gomió forradalmasította a 20. század. Ez volt a legnagyobb forradalom a 20. században. Volt a 17. században a Vattelféle forradalom, aztán volt Escoffier forradalma, és utána jött a Nouvelle Cuisine, a gomió. A gomió 1-2 év alatt átterjedt Spanyolországba, mert a spanyol szakácsok csatlakoztak a mozgalomhoz, ezért a spanyol konyha ma világhírű. Jó 10-15 év késéssel került Londonba, és 30 év késéssel került Magyarországra, a kulináris karta az 2006-ból való, tehát pont 30 évvel később.
Ugye nyilván, hogy ugye enyhítettek, és most már bejöttek a kínálatba, vagy a látókörükbe bekerültek a kisebb helyek, a bisztrók, a kevésbé elegáns és fehérkesztyűs pincérek által dominált helyek. De hát azért ugye a Michelinnél is ott van az 3 csillag, a gomionál ez a 20 pontos értékel is, vagy az 5 sapka, ugye az a csúcspont, az a tökéletesség. Tehát ami mondjuk a divatban szokták emlegetni ezt a kifejezést, hogy haute couture, az ugyanúgy lefordítható.
Haute cuisine, de létezik is.
Tehát az ugyanaz, ez mint a mondjuk a haute couture-ben egy Yves Saint Laurent estéi, az ugyanennek a megfelelője az haute couture-ben egy 3 csillagos étteremben elfogyasztott.
Hát menni. Nem lehetett nem észrevenni, hogy az operában most a Michelin-féle gála az olyan volt, mint egy Oscar-díját adó. Uh-huh. Tehát, vagy mint a Forma 1-en az eredményhirdetés. Tehát ez egy örök vita, hogy miből mi történik. Az haute cuisine, az haute couture először megfizethetetlen, annak tűnik az átlagember számára, de leszivárog. A Forma 1 látszólag pazarlás, őrületes költség és levegőszennyeződés, de a technológia leszivárog a modern autókba, és a polgár is megkapja. Ugyanez zajlik az haute cuisine-ben is. Amíg a Michelin csillagos szakácsok nem fedezték fel a csicsóka újraértékelését, addig a csicsókát disznónak vetettük oda. Tehát őrületes a befolyása. Ma az én feleségem is a borsó főzeléket nem liszttel sűríti, hanem a saját anyagából félretesz egy kis borsót, és utána azzal sűríti. Bődületes mennyiségű példát tudnék arra hozni, hogy a hétköznapi életre milyen hatással van. Ez persze örök vita, hogy hagyomány vagy evolúció. És azok a szerencsés nemzetek, mint például a francia, azok meg tudják őrizni az összes konyha változatot. Tehát van fine dining, és van becsületes vidéki konyha. A piros kockás abroszoktól, a kifőzdéktől, a családi fogadóktól, a fine dining éttermekig egy kínálat van, és ezt a kínálatot mindegyik a saját területén kitűnő. Ha nem az, tehát nem azon múlik, hogy te osztrigát vagy szarvasgombát szolgálsz-e fel, vagy káposztás cakedlit, hanem azon múlik, hogy frisse.
Hát az alapanyag minőségén.
Minőség korrektül van elkészítve, és azt kapod-e, amit ígérnek. És akkor ehhez jön az árértékarány, nyilvánvalóan az egyik drágább, a másik olcsóbb, ehhez jön a kiszolgálás, az egész ambiansz, a hangulat, tehát egy rendkívül összetett életérzés ez. Már a Rabelais idejében, a 16. század elején panaszkodtak a kocsmárosokra, akik vizet öntenek ugye a borba. Tehát az ember, ha fizet és bemegy egy adott helyre, akkor egyetlen köt egy társadalmi szerződést. Mivel köt? Az étlappa. Az étlap a szerződés. Az étlap bal oldala ígér valamit, az étlap jobb oldala megmondja, hogy mi az ára. Amikor én ezt megrendelem, akkor kötöttem egy szerződést, és ezért van az éttermi reklamációnak joga és jogosultsága. Azt meséltem már, hogy a legelegánsabb reklamálás az kitől van? Podmanicki Frigyestől, nem mondtam el? Nem. Pedig ez nagyon helyes.
Ezt még mondd el gyorsan, aztán hírek jönnek, és de utána majd folytatjuk természetesen
a beszélgetést. A Van Petics étteremben ez a Gundel elődje oda járt ebédelni, és másodszor fordult elő, hogy légy volt a húslevesben. És akkor azt mondta, hogy kéretem Van Petics urat, rohant a tulajdonos. Igenis, mert báró, Podmanicki báró. Báró úr, kedves Van Petics úr, én nagyon méltányolom a maga ügyességét és elszántságát, hogy kitalálja az én ízlésemet. De kérem, ezentúl külön szervírozza a legyeket, és majd annyit teszek bele, amennyit akarok.
Hogyha megnézzük, akkor Magyarországon nincs három csillagos étterem, és nincs öt sapkás étterem sem, de mindkét kalauzban szép számmal vannak magyarországi helyek, sőt, mindkét kalauzban első helyen áll két csillaggal és négy sapkával a budapesti standétterem, Szúló Szabina és Szél Tamás nevével fémjelezve, vagyis Budapest egyértelműen jelen van, mondhatni, hogy markánsan jelen van az európai, különösen ezen a közép-kelet-európai gasztronómiai térképen. Mondhatjuk ezt.
Igen, a világban 157, talán ez érdekes adat, 157 három csillagos Michelin étterem van, 572 csillagos. Ebből az 570-ből van kettő Magyarországon, ugye Tatán a Platán,
igen,
és Budapesten a Stand.
Stand, igen.
Hogy ez sok vagy kevés, azt nem tudom, de a közép-kelet-európai térségben, ahogy te mondtad, egyetlen két Michelin csillagos étterem nincs. Na most ez minden évben ugye izgalmat okoz, fakanálba dőlnek szerencsétlen szakácsok, hogy megkapják-e vagy nem. Az teljesen nyilvánvaló, hogy a külföldiek bemennek a két Michelin csillagos étterembe, sőt a Michelin csillag is vezeti őket. Tehát az izgalom az nem véletlen.
Világviszonylatban egyébként, hogyha megnézzük ezt a nagy gasztronómiai térképet, akkor kik járnak az élen? Mert ugye hagyományosan azt gondoljuk, hát annyit beszéltünk ugye a francia konyháról, meg Franciaországról, hogy nyilván Franciaországot említi az ember elsőként, de hát ha jól láttam, akkor azért egyre inkább jönnek, vagy jöttek föl, és törtek, vagy törnek azért mondjuk a németek, a skandinávok, meg a japánok.
Hát elsősorban a japánok. Tókióban már több Michelin csillag van, mint Párizsban. Hosszú évekig, ugye évtizedekig az volt a vád, hogy a pálya lejt Franciaország felé, mert azt az ízlést,
igen,
azt a főzési kultúrát követi.
És a japánok bejöttek a sushival, és jöttek
hát
mindent?
Nem csak a sushival. A japánok az alapanyagok minőségével, a készítésmóddal, tehát pontosan, amit a Gomio ír, azt a japán konyha magától tudta, nem kellett felfedeznie. És aztán ugye, amikor 67-70 körül elindult az új hullám mozgalma, az gyakorlatilag forradalom volt a 20. századi gasztronómiában, és mindent onnan lehet levezetni. Ezután következett Ferran Adria molekuláris konyhája, aztán jött a fúziós konyha, aztán bejött a nordik konyha, az északi konyha, a Bocuse-d'Or versenyeket évtizedeken keresztül vagy dánok, vagy norvégok, igen, vagy finnek, vagy svédek nyerték. Ők kezdték el az erdőben gyűjteni a gyökereket, meg a gombákat. Ők kezdtek el fermentálni. Tehát gyakorlatilag, ami az elmúlt fél évszázadban történt, az a következménye ennek az új főzési stílusnak. A világban most jelen pillanatban azt látom, hogy a iszonyúan izgalmas konyha kezd Dél-Amerikában kifejlődni, és nem tudom, tudod-e, ezt kevesen tudják, a japán és a perui konyha fúziójának köszönhető most jó néhány Michelin csillag.
Igaz, azt gondolnánk, hogy távol áll ez a két konyha vagy stílus egymástól. De
pont ez az izgalmas benne.
És hogy lehet ezt összehozni?
Igen, hogy a dél-amerikai fűszerek hogyan jönnek kapcsolatba a japán hal. Hát ezt tudod jól, hogy a halbontásnak van japán technikája. Tudod jól, hogy a fuguszakácsok, ugye a gömbhalat, külön, mikor elvégezte a szakácsiskolát, ha specializálódni akar fuguszakácsnak, akkor még 3 évet tanul. Mm-hmm. Ezt tudod, hogy miért? Mert a gömbhalnak a mája több cián tartalmú mérget tartalmaz.
Igen.
És ugyanakkor ez egy bátorságpróba is a túl ezen a pikáns ízen, tehát egy kicsit a méregből vissza kell csorgatni az ételre. De ha túl sokat csorgatsz vissza,
akkor meghal a vendég.
Hát akkor ennyi szóval véged van. Mm-hmm. És ezért ez egy 3 éves iskola. Tehát ha valaki Kiotóban vagy Tókióban kimegy a halpiacra, az ahol árverezik a halakat, nem csak a sárga 20 tonhalat, hanem a többi halat is, és horribilis összegeket fizetnek egy-egy halért, mert ki tudják belőle termelni, akkor egy olyan másfajta kultúrával találkozik. Na most a Michelin ügyessége, ez most nem negatív szó, az abban állt, hogy felfedezte ezeket a kifőzdéket, bisztrókat, kicsi helyeket, és ezzel újra visszakanyarodott az étteremkalózok legelejére. Említetted a Zagatot, ez egy amerikai étterem kalauz, és a koncepciója nekem soha nem volt szimpatikus, oda az olvasók beírnak és ajánlanak. Uh-huh. Az ilyen Twitter-szerű, a hozzá nem értők nagy rántott húst tettek. Ettől még egy étterem nem lesz ilyen értelemben komoly hely. Most vannak százezrével vannak ínyencek, akiknek az életük legnagyobb kihívása végigenni a Michelin csillagos helyeket. Én magam ismerek olyan magyar...
Hát ez is a gasztroturizmus, amiről beszélgetünk, hát amit abszolút... ugye előszeretettel azért emlegetnek ilyen gasztrosznobizmusnak is, vagy gasztrosznoboknak
hát
is.
De hát nincs jobb vendég, mint a sznob. A sznob tanulni akar, hajlandó fizetni.
Beült drága helyekre, sokat költ.
Sőt, oda megy, fölveszi a ruháját, hagyja magát a szomelié által befolyásolni, akarva, akaratlanul, miközben ugye az ember azt gondolná, hogy kihasználják, de akarva, akaratlanul egymást húzzák. Föntartja az éttermet, a gasztrosznob, és akarva, akaratlanul tanul. Uh-huh. Tehát,
azért az érdekes, hogyha már így a gasztroturizmusról beszélgetünk, hogy én találtam itt adatokat, amik arra utalnak, hogy világszerte egyébként, de ez magyarországi vonatkozásban is ez az adat helytálló, hogy növekszik a turisztikai forgalom, most nem csak a gasztroturizmusra, és mégis egy olyan 15-20%-os csökkenés van a vendéglátás terén. Na most ez vajon hogy lehet? Ez az árérték arány miatt?
Így van, ez a fine diningban van a csökkenés. Tehát ha valaha, most ha egyáltalán válság van, mondjuk Európát jobban ismerem, Ha válság van az éttermi szektorban, akkor az elsősorban a fine diningban van, nem csak azért, mert az általad említett két Michelin csillagos éttermekben két fő 100 000 forint alatt, ha megfeszül, sem tud megebédelni.
Hát inkább, hát ebédet talán, de ha hát vacsorát nézzük, az inkább
150-200 000. Na most, ugye ennek Magyarországon nagyon kicsi a kultúrája, és nagyon kicsi az a kör, amelyik ezt meg tudja fizetni, ezért eleve.
Ezekben az árakban nagyjából hasonlóak vagyunk mondjuk az európai nagyvárosokhoz, mert ugye sokan még azért azt pedzegetik, hogy Budapest még mindig olcsó. Szóval hol helyezhető el Budapest ebben az árérték arányban? Drága vagy olcsó Budapest?
A összességében a magyarországi, a budapesti étterem kínálatok olcsóbbak, hiszen rengeteg olyan helyet találsz, ahol klasszikus, különleges magyar ételeket kapsz 10-20 euróért. Az egy gulyásleves 3000 forintért, vagy 4000 forintért, egy külföldinek semmi. A fine dining szektorban az árak hasonlóak, még az egy Michelin csillagos is hasonló. A szórásban azonban csak, hogy mennyire az utóbbi két év mennyire megvadult, azt tudom neked mondani, hogy a Fenchmecker nevű testvérlapunk, a német testvérlap, ugyanúgy 50 éves, mint a magyar konyha, ezt csak mondom, rendszeresen közli az éttermekben az árakat. És amíg pár évvel ezelőtt én 15 éve követem ezt az újságot, meg beszélek is az újságírókkal, amíg pár évvel ezelőtt 100-200 euró volt a maximum egy vacsoráért, most 6-800 eurót is elkérnek ezek a helyek. Tehát az energiárak emelkedése,
hát az alapanyagárak, az élelmiszer.
Az alapanyagárak, a humánköltség, minden megemelkedett. És ennek következtében ma kifejezetten élményként, mint egy karácsonyi ajándékot mennek az emberek a fine dining étterembe.
De ez egyébként Magyarországon egyébként is jellemző volt, hogy akkor megy étterembe egy család például, vagy akkor mennek étterembe, akár itt Budapesten a budapestiek, amikor valami alkalom van, tehát a nagymamának születésnapja, a gyereknek a ballagása, házassági évforduló, és akkor menjünk el étterembe. Tehát nem volt ez egy ilyen mindennapi, vagy megmondom, akár ilyen hetente, havonta ismétlődő szokás, mint ami például a cseheknél, vagy a szlovákoknál.
Hát, vagy ez most
vagy akarom, az olaszoknál.
Hát nem is beszélve a franciákról.
Vagy a franciák, igen.
Tehát amit mondani akarok neked, az a lényege a következő. Magyarországon, ha az ember étterembe megy, sajnos, én is ilyen vagyok, bár az utóbbi időben kevésbé, akkor ugyanazt rendeli, amit otthon eszik, és elkezdi kritizálni. Egy spanyol család, amelyik évente egyszer összeszedi a 8-10 fős családot, és évente egyszer elmegy egy fine dining étterembe, olyasmit rendel, amit otthon nem tudna megcsinálni, vagy nem csinál, és kíváncsi az új ízekre, az új technológiákra, az új dolgokra.
Na igen, csak amikor mondjuk egy minőségi étteremnek az étlapján ott van mondjuk a borjúbríz, vagy ott van a Szent Jakab kagyló, azt rendszeresen azért otthon nem eszi az ember. Tehát azért
ezt
vannak
mondom, olyat keres, miha a magyarok, ha elmennek étterembe, paprikás csirkét kérnek, és töltött káposztát, és abból ítélik meg.
Is, igen.
Tehát ahogy a borfogyasztásnál a minőségi bor a fogyasztás 5%-át képviseli, képzeld el, úgy, ha a magyar vendégre gondolsz, a 3% jár fine dining étteremben. A populáció 3%-a. És még mindig tart az a kritika, ami ugye a Nouvelle Vague után alakult ki, hogy csipesszel, nagyittóval rakják fel a miniatűr nagy tányérra a miniatűr ételeket. Ez volt ugye a kritika, a fine dining kritikája, hogy parasztvakítás.
Uh-huh. Nem mondjuk, de azért is vizuálisan meg jól néz ki, meg szép.
Hát igen, de
az, jól lakni nem lehet tőle véletlenül.
De az, hogy a gasztronómia meghatározója a jó nagy adag legyen, és a rántott hús lógjon le a tányér széléről.
Hát de hát ebben nőttünk fel, és akkor visszakanyarodunk a vastag csárda étlapokhoz, mert nagyjából ez volt, hogy minél vastagabb, nagyobb választékot kínáló étlap, és minél nagyobb adag étel a tányéron. Ez igen, volt a szempont.
Igen, de ott annyi páratságot nem vett a mikróba, amikor betette a szakács a durógombócot, hogy a tejfölt azt később tegye rá, azzal együtt rakta be.
Igen.
Tehát az meg úgy ráégett a tetejére. Tehát azért nagyon nagyot változott. Tudod, miben változott nagyon nagyot a magyar gasztronómiai szemlélet? Az alapanyagokban.
Igen, igen.
Még a 60-as, 70-es, 80-as években külföldről hozták be a sárga répát is ezek az éttermek. Ma minden fine dining étteremnek vagy saját biokertészete van, vagy saját termelője, tenyésztője. Tehát ma már semmiért nem kell külföldre menni. És ez óriási fejlődés, mert ahogy ezt Bocuse is, meg Gundel is mondta, mind a ketten ugyanazt mondták, hogy rossz alapanyagból nem lehet jó ételt főzni. Jó alapanyagot viszont el lehet rontani.
Igen. Ugye gasztroturizmusról beszélgettünk, meg turisztikai irányzatokról is, de meg hát a klasszikus magyar konyháról, ahogy itt ugye a csirkepaprikást emlegettük az előbb, azért azelőtt itthon turisztikai koncepció épült erre a magyar ízvilágra és a klasszikus magyar konyhára. Lehet, sőt kell és érdemes erre építeni? Tehát ez egy fontos és szilárd alap. Jó, ha vannak ikonikus ételeink. Emlékszem, hogy Sophia Loren írta az önéletrajzában, hogy ő voltak éppen mindent a spagettinek köszönhet, és ez persze nyilván köszönhet Itáliának, az ő szülővárosának, Nápolynak, és hát oly módon a spagettinak, hogy az egy tényleg ikonikus olasz valami, és hát ilyen talán nálunk, most nem a csirkepaprikás jut eszembe, hanem inkább a gulyás, ami szintén elhagyhatatlan, és például ikonikus étel a két Michelin csillagos standétteremben, meg a Stand 25-ben is.
Hát múltkor olvastam egy elkedvetlenítő adatot, azt, hogy a külföldi turista 70%-ban gulyást tesznek. Uh-huh. Hol eszi a gulyást, azt a Google határozza meg.
Igen.
Tehát akik a fine dining étterembe mennek, azok nem a gulyásért mennek oda, hanem meglepetéssel fedezik fel a paprikás krumplit meg a gulyást. Az átlag turista az 70%-ban gulyást rendel, ez számára az ikonikus magyar konyha. Hogy lehet-e befolyásolni? Hát pont ez véleményem szerint ez a legnagyobb probléma, hogy nincsenek meg azok a hagyományos, krúdiféle magyar tipikus családi vendéglők, amik Franciaországban megmaradtak. Tehát ott a paraszti konyha, a vidéki konyha, a kispolgári-polgári konyha, és a fine dining, meg az arisztokrata konyha, talán ez az egy, ami megszűnt, ezek mind egymás mellett tovább élnek. Nálunk két véglet volt, ugye a kádári konyha, és most bejött a fine dining. Az inga nagyon ellenlendült. A választék, ami közte van, 8-10 fajta, mondhatnánk a bisztrót, a kifőzdét, ez most kezd kialakulni. Tehát amikor a külföldiek idejönnek, teljesen más közönség megy a Kazinci utcába, teljesen más közönség megy a Bartók Béla útra, és teljesen más közönség megy a Sas utcába, ahol több fine dining étterem is van. Ezek mind célzott keresések. Van, aki bemegy az első kapuajba, és ott eszik valamit, és van, aki a kezében egy könyvecskével jelenik meg, és eleve tudja, hogy mit fog enni, és akar kipróbálni. A magyarországi konyha a világban még mindig a piros ételek konyhája. Ugye a mi nagy találmányunk a pörkölt alap. Zsiradék, disznózsír többnyire, hagyma és piros paprika. Ez a három, az én édesanyám minden ételt, főzeléket, levest, mindent ezzel a pörkölt alappal indított. Ez határozta meg.
Ez volt szerintem pedig a magyarországi családokban
az pedig az első alap. Szakácskönyv, ahol egyáltalán paprika szerepel, fűszerpaprika, az 1830, a cifrai féle szakácskönyv. 1830-ig nem szerepel szakácskönyvben a piros paprika. Tehát mindenről, ami korábban volt, a sáprányos ételekről, melyik volt a másik kedvenc fűszerünk, gyömbér, meg ilyenek, ezek minden lettek felejtve. Ezeket utólag építjük fel. Emlékszel talán, hogy mindig hogy meglepődtünk a Dárkony a Csombor, igen, mikor megjelent az erdélyi rokonoktól.
Igen.
Hogy hű, milyen...
Hát talán éppen ezt akartam mondani, talán az erdélyi konyha őrzött ebből.
Az erdélyi konyha hosszú ideig nem használta a piros paprikát. És a lestjántól kezdve, ugye az emberek, mikor a vegetát használják, nem veszik észre, hogy az lestján. Csak szárított. Tehát mostanra kezd magához térni a magyar konyha, alapanyag használatban, fűszer használatban, technológiában, és ez nem ördögtől való, hogy szuvidálok, ez praktikus. Sokkal tovább tarthatom el, sokkal tovább friss. És amikor előveszem a szuvidat, akkor nem 6 órát kell párolnom, hanem csak 45 percet, mert már előre van párolva. Tehát az új konyhának őrületesen nagy, praktikus szerepe van a modern életben.
Étterem kalauzokról beszélgettünk, és hát a Magyar Konyha magazin is készít évről évre, hát ha nem is klasszikus értelemben vett étterem kalauz, de hát amolyan gasztronómiai iránytűként szolgáló kiadványt, nyáron ugye a balatoni régióról, korábban évvégén rendre a budapesti helyekről, most az évvégi kiadvány egy kicsit más, a Magyar Konyha magazin mellékleteként nem top gasztrohelyeket szed egy csokorba, hanem gasztronómiai sétákat ajánl, de hát azért ez is valamilyen formában kalauz és útmutató, ugye 10 gasztroséta, 10 gasztronómiai szempontból jelentős fővárosi utca vagy kerületrész. Tehát ez is egy olyasfajta kalauz, mint amiről beszélgettünk, csak kicsit más formátumban.
Hát gasztroséták Budapesten, méghozzá a top 10, 2,5-3 éve csináljuk.
Igen,
a
Magyar Konyha magazinban van egy ilyen
az rovat. Az ötlet az volt, hogy keressük meg az evő utcákat. Tehát ugye van Franciaország, vagy Spanyolországban, de tudod, mi az a tapázás?
Igen.
Tehát ugye, amikor a középkor 14. században, 10. Alfonz idejében voltak helyek, ahol csak bort lehetett felszolgálni, ételt nem. De hogy többet lehessen inni, ezért muszáj volt néha egy kis harapnivalót adni, borkorcsolyát, és azt találta ki a ravasz kocsmáros, hogy egy tapát, egy szeletkenyeret, egy fedőt, a tapasz fedőt jelent, rátett a boros pohárra. Azzal az ürüggyel, hogy a légy nehogy belemenjen. Most, ha már rátett egy darab kenyeret, arra tett egy kis sonkát, tett egy kis sajtot, és kialakult a tapa. A tapák, a tapasz, ugye többes szám. Magyarul, ha azt mondjuk, hogy tapaszok, akkor...
Az többszörös többes
szám. Többszörös többes szám, így van. Na most, hogy néz ki? Egy átlag spanyol baráti társaság, ahogy elkezd sötétedni, összeáll, 5-6-an, elmennek az első tapabárba. Isznak egy pohár bort, kapnak egy tapát. Átsétálnak az utcán a másik tapabárba, és a 6-7 fogást, amit egyébként normálisan megennének, ha egy helyen maradnának, azt összegyűjtögetik. Mindig újakat fedeznek fel. A legellentmondásosabb és legkülönösebb menüsort rakják össze. Na most ezt próbáljuk ebben a gasztrosétákban megmutatni. Ezek az utcák, Sas utca, Bartók, Frankel Leó, Székelmán tér, Belgrád rakpart, mind döbbenetes.
Van benne már egy kőbányai vetület is, vagy hát egy kőbányai kitekintés.
A kínai negyed, igen. Tehát én is teljesen megdöbbentem, hogy milyen döbbenetes titkokat, rejtett történeteket mutatnak ezek a kerületek. Egy kicsit úgy érzi magát az ember, ha ezt a könyvet megfogja, és kiválaszt egy utcát, ami körülbelül 2-3 kilométeres séta. Eleve itt van az öntud, úgy érzi magát, mintha egy idegen, mintha külföldön lenne, és turista lenne. És betérsz, ez a bisztrótól, a kifőzdétől, a kávézótól, a kínai helyektől, a tapabároktól kezdve, gyakorlatilag gasztrosétálsz, és felfedezed, hogy Budapest milyen hihetetlen rejtett kincseket tartalmaz, vagy tartogat a számodra. És ezen annyira meglepődtünk, hogy elhatároztuk, hogy ezt egy-két évente megcsináljuk. Ez hagyományteremtő kiadvány.
Igen, és egy teljesen újszerű gasztronómiai kiadvány. Egyébként az is érdekes, hogy többször beszéltünk még a balatoni nyári kalauz kapcsán arról, hogy van-e különbség, és hogy miben különbözik gasztronómiai szempontból az északi és a déli part a Balatonnál. Itt a budapesti kiadványban meg talán Buda és Pest harcol ilyen módon egymással, és ha megnézzük, akkor azért túlsúlyban vannak a pesti oldal utcái, de erősödik szépen Buda, a budai oldal
három,
is.
Három budai hely van, és hét
igen, tehát azért
pesti. De megmondom neked őszintén, hogy Buda azért még mindig hátrányos egy kicsit olyan szempontból, hogy ha a következő másik kötetet megcsinálnánk, abban jelen pillanatban ugyanez lenne az arány, mert Pest sokkal több mindent kínál. Ez a Jegenye utca, ez a kínai egyet, ez akkora meglepetés volt, legalábbis az én számomra, hogy teljesen olyan volt, mint hogyha San Franciscóba lennék. Most kicsit túlzással természetesen.
És érdekes, de most nem csak hangulatát tekintve, hanem ízekben. És
mindenben. Hát mert ezek a kínai konyhák, ezek azért inkább ázsiai konyháknak nevezhetők. Tehát gondolj bele például a vietnámi konyha jelenlétére Magyarországon, és nem csak a főlevesbe, hanem a többi alapanyagra. Én nem is tudom, ki termeli nekik ezeket az alapanyagokat. Mert a kínai kelen kívül, a citromfűn kívül, ugye
igen.
Egy-két alapanyagot ismerünk.
Talán ezt még mindig külföldről kell beszerezni.
Nem tudom, de én szerintem már vannak fűszer biokertészetek, ahol csinálják.
Tehát ez a kiadvány a Magyar Konyha évvégi mellékleteként kapható és szerezhető be, gasztrosétánk Budapesten, tessenek jó szívvel forgatni. Az elmúlt órában Vinkó József, a Magyar Konyha magazin főszerkesztője volt a vendégünk itt az arénában. Éttermekről, étterem kalauzokról beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzá.
Köszönöm én is, hogy meghallgattam.